kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön 16 óráig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik az áprilisi országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségük listájára akarnak szavazni. A február 2-ai határidőig a szerb kivételével mind a 12 nemzetiség országos listát állított. Ezeket a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba is vette. Ez azt jelenti, hogy a szerb nemzetiség kivételével valamennyi nemzetiségnek lesz szavazati joggal nem rendelkező szószólója az új országgyűlésben, ha legalább egy érvényes szavazat érkezik listájukra április 12-én. Három nagy lehetőség van arra, hogyan lehet kifosztani a magyarokat, ennek pedig csak úgy lehet ellenállni, ha nemzeti kormányunk van. Olyan nemzeti kormányunk, amely nem csak nemet akar, hanem nemet is tud mondani, jelentette ki Orbán Viktor Ócsai választási nagygyűlésén. A kormányfő első helyen említette, hogy Európa úgy döntött, pénzt ad az ukránoknak a háború folytatásához, ezért hitelt vesz fel, ami mögé a fedezetet a tagállamok biztosítják. Rámutatott, adós rabszolgaságba fognak bennünket taszítani, ha Magyarországon ukrán barát kormány alakul. Másodikként említette az olcsó orosz energiáról történő leválást. A terv az volt, hogy ukrán barát kormányt kell hatalomba segíteni, lezárják az olajvezetéket, nem lesz benzin, üzemanyag, megáll a gazdaság, káosz lesz, amiért a miniszterelnök lesz a felelős. Ezt sikerült megakadályozni, húzta alá. Megjegyezte, a barátság vezeték újraindítására Zelenszkij notórius módon állandóan a magyar választás utáni időpontot mond. Harmadikként kitért arra, hogy az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárdot vettek el a bankoktól, a nagy nemzetközi energiacégektől és a kereskedelmi láncoktól, és odaadták a családtámogatásra, otthonteremtésre, nyugdíjakra. Ha az Erste-ből a Tiszába beejtőernyőztetett bankár lesz a gazdasági miniszter, nem fog olyan javaslatot tenni, hogy ezt a gyakorlatot fenntartsák, hangsúlyozta Orbán Viktor. Az április 12-i országgyűlési választás tétje, hogy akarunk-e többet fizetni ugyanazért, amiért ma kevesebbet fizetünk. Jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Balázs szerint azért csodálatosak ezek a lipsik, mert minden nap egy új kifejezést találnak ki. Energiaátállási terv. Ez a terv arról szól, hogy megmagyarázzák, hogy miért kell többet fizetni, miért kell az olcsóbbról a drágábbra átállni, mondta, majd hozzátette. Szerintünk nem kell. Szuverenitásunk olyan érték, amelyről soha nem szabad lemondanunk, hangoztatta a miniszterelnök politikai igazgatója Szombathelyen, az MCC Szombathelyi Képzési Központjának átadója után tartott kerekasztal beszélgetésen. Orbán Balázs úgy fogalmazott, a következő generációnak is nagyon fontos annak ismerete, hogy mi magyarok kik vagyunk, és az, hogy mi magunk tudunk dönteni a saját sorsunkról, olyan erő és olyan érték, amelyről nem szabad lemondani. Egyre többen kérik az SZJA személyi kedvezményét, és egyre többen tudják, hogy az nem csak rokkantság vagy fogyatékosság, hanem akár az orvosilag igazolt laktóz- és gluténérzékenység, cukorbetegség vagy endometriózis után is igényelhető, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hozzátette. A hivatal új videójában lépésről lépésre képernyőképeken mutatja be az igénylés menetét az adóbevalláson. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokakat érinthet a kiegészítés. Tavaly például az SZJA bevallásban 347 ezeren érvényesítették a kedvezményt. A NAV közlése szerint az idén januárban 128 ezeren nyilatkoztak, munkáltatójuk már a bérszámfejtéskor figyelembe vette a személyi kedvezmény összegét. Végül az időjárásról. egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, de délután ismét gyakran zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Tovább csökken a csapadékhajlam, a nap első felében legkésőbb a Dunántúlon is megszűnik a gyenge esőzápor. Az északi a szél az ország nagy részén megélénkül, sőt helyenként erős, főként Vas és Zala nyugati részein viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy mély, drámai olvasmányról elmélkedünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal egy elég megrendítő könyvet hoztál a hallgatóinknak, de azt gondolom, hogy így a nagy böjt vége felé nem is mulatozós vagy jókedvű olvasmányokat szoktunk a kezünkbe venni, hanem valóban egy kicsit ilyen drámaibb, elgondolkodtatóbb műveket. Mi a címe, és miért ezt hoztad most a hallgatóinknak?
Most Szvetlána Alekszijevicsnek az utolsó tanúk című kötetét hoztam. Hely abban a példányban, amiben én elhoztam, egy olyan címkét visel, hogy Irodalmi Nobel-díj 2015. Hogy mit is tudunk a szerzőről, hiszen jelenségben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki a szerző. Ő egy fehér orosz szerző, egyébként újságíró, és egy oknyomozó újságíró, és 2015-ben a Svéd Akadémiának ítélte az Irodalmi Nobel-díjat egy olyan munkásságért, ami nem igazi irodalmi munkásság. Pontosan idézzem, a szenvedés és a helytállás monumentális megörökítéséért kapta a Nobel-díjat. Ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, és nagyon sok kérdést vet fel az emberbe, és kíváncsivá teszi az embert. És annak köszönhetően, hogy ő 2015-ben megkapta az Irodalmi Nobel-díjat, szerencsénkre az Európa Könyvkiadó felkarolta az ő életművét, és 5 kötetben megjelentette az ő 5 nagy művét, és lényegében ebből egy ilyen sorozatot hoztak létre, mégpedig az Utópia hangjai sorozatot. Ez ebben a sorozatban a 2. kötet, és a könyvről még azt fontos elmondani, hogy ez 1985-ben jelent meg először, egyébként magyarul is megjelent, bár valószínűleg akkor nem olyan sok emberhez jutott el, és most annak köszönhetően, hogy kapott ugye a szerzőnk egy Nobel-díjat, talán sokat több emberhez eljutott, és egy ilyen nagy kiadó karolta fel, ennek köszönhetően még több emberhez eljuthatott, és ami még talán fontos lehet, hogy a szerzőnek a nevét, mert esetleg hallottuk, nem biztos, hogy ezen kötet kapcsán hallottuk, hiszen az ő munkásságához tartozik az a Csernobili ima is, mely kapcsán az egyik nagy kereskedelmi csatorna készített egy sorozatot, ami nagyon népszerű volt, és ha nem is olvasta valaki a könyvet, a sorozatról valószínűleg ha akart, ha nem, akkor is hallhatott. És ha így nézzük, akkor az a szerzőnőnek a leghíresebb műve, viszont nem a legfontosabb, mert a Nobel-díj hátterében az utolsó tanúk állnak, illetve a Nők a tűzvonalban című kötet.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ki is ez a Svetlana Alekszijevics. Mit lehet tudni erről a hölgyről, erről az írónőről? Hát azt ugye említetted, hogy ő nem kifejezetten írónő, hanem oknyomozó újságíró. Nyilvánvalóan, hogy amikor megírta ezeket a történeteit, nem az fűtötte és nem az hajtotta, mint ahogyan nagy valószínűséggel senkit, hogy na én akkor irodalmi Nobel-díjat szeretnék nyerni, hanem hogy a világ elé tárjon egy olyan témát, amit mondjuk esetleg még más nem tett, vagy nem fogott így össze, vagy nem lehetett róla beszélni, vagy nem ismertek róla beszélni. Na most itt egy-egy mondatotból már azért felsejlik, hogy Csernobili ima, Nők a tűzvonalban, utolsó tanúk. Tegyük azért rendbe, hogy most ő ott milyen témákban is oknyomozott és írt.
Ugye a szerzőnk 1948-ban született a Szovjetunió területén, Fehér Oroszországban. Tehát lényegében az ő fiatalságának akkor az a Szovjetunióban zajlott, és 1985-ben a semmiből került elő az ő első regénye, és igazából nem is a regény, dokumentumregénynek mondjuk inkább, és akkor vált ő így ismerté, amikor is felismerte azt, hogy vannak olyan témák, amikről írnak sokan, de egyoldalúan, és ő valamilyen szinten nyilván tudat alatt egy új műfajt teremtett, hiszen ő ilyen dokumentumregényeket írt, aminek az volt az egyik koncepciója, hogy hétköznapi átlag embereket szólaltasson meg a témában minél többet, és olyan szempontból, ahogy még mások nem vizsgálták. Például 1985 előtt a nők szemszögéből senki nem vizsgálta a II. Világháborúnak az eseményeit, vagy pontosabban tudomásom szerint senki nem vizsgált, hiszen Magyarországon is csak 1990 után jelent ez meg a kutatási, illetve irodalmi érdeklődésben. A kötet, amiről most fogunk beszélni, ez ugye az utolsó tanúk, melynek az alcíme az, hogy gyerekként a II. Világháborúban, ennek a fő koncepciója az, hogy olyan emberekkel beszélgetett, azt mondjuk, hogy utolsó tanúk, tehát tényleg ő meg egy olyan időszakban tudott ezekkel az emberekkel beszélni, amikor még ők éltek, és olyan embereket választott ki, akik gyerekek voltak a világháború alatt. Ha megnézzük, aki hány éves volt, akkor láthatjuk, hogy a legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb pedig 14. Tehát a kisgyerekektől a kamasz korig vizsgálta ezeket a kérdésköröket, és az ő módszerhez hozzátartozik azt, hogy ő kérdez, és az interjú alanyok válaszolnak, és utána ebből próbál meg egy bizonyos koncepció alapján felépíteni egy művet, de hogy egy kicsit visszatérek a Csernobil imára, de az pedig azért olyan különleges szerintem, mert ott tényleg minden nézőpontot megpróbál így megszólaltatni. Így nem mondhatjuk azt, hogy egy oldalú lenne, hogy csak az egyik oldalról vizsgálná az eseményeket, hanem tényleg minden társadalmi csoportból, minden oldalról, minden elszenvedő, minden ott lakó, minden ott dolgozó szempontjából megpróbálta vizsgálni. Nyilván ezek nagyon kényes témák. És hogyha csak 1985-re gondolunk vissza, akkor is kényes téma volt, de utána a 90-es években is kényes témák voltak, illetve a Csernobil kapcsán is, még ma is kényes témának számíthatnak bizonyos kérdésköröknek a vizsgálatai, és ez egy nagyon bátor, nagyon merész vállalkozás volt az ő részére, és amikor átvette a Nobel-díjat, akkor elmondta, hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a világ elé terjön olyan eseményeket, de amelyekről talán nagyon keveset tudunk, pedig tudni kellene. Hiszen, hát ugye amikor ő ezt megkapta, akkor még nem tudtuk, hogy néhány évvel később szintén háború lesz a szomszédba. De hogy ő ezt egy olyan világban mondta, amikor a háborút elrettentésképpen szerette volna felhasználni, hogy ne történjen meg még egyszer. Tehát neki éppen az egyik mottója az, hogy a háborúról úgy kell írni, hogy annyira elrettentse az embert, hogy ne legyen kedve a háborúzáshoz. És ez egy nagyon fontos gondolat, és ez egy nagyon fontos mottója a műveinek, hogy sokszor nyilván, ahogy elmondják az interjú alanyai, sokszor nagyon naturalisztikusan elmesélik, hogy mi történik, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megpróbál minket elborzasztani, de nyilván itt az emberek azt mesélik el, mi történt velük. Tehát ezek személyes történetek egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolva, és a sok személyes történeten, a sok kis cselekményen, a sok kis emléképen keresztül kirajzolódhat bennünk egy olyan kép, hogy mégis hogy élték meg akár a gyerekek a háborút, és milyen traumák, milyen emlékképek voltak bennük, amelyek hatással voltak az egész életükre. Hiszen ha belegondolunk, mondjuk ha a gyerek 3-4-5 éves volt, akkor 30-40 évvel később neki emlékképei voltak erről az időszakról. És nyilván mire szoktunk emlékezni? Ami valami miatt meghatározta az életünket, valami miatt olyan hatással volt az életünkre, hogy nem felejtjük el. És több interjú alany is elmondja, ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet olyan szempontból feldolgozni, tehát olyan nincs, hogy az ember erre nem gondol. És nyilván az, hogy ki mennyit beszélt, ki mit mondott el, az mind az ő trauma feldolgozásával is kapcsolatba hozható, hiszen nem mindenki tudta ezt feldolgozni. Mert azért nagyon sok gyereknek, ha megnézzük, hogy mik az ilyen visszatérő elemek, talán az egyik visszatérő elem az, hogy az apjuk harcolt, vagy meghalt. Ha valaki szerencsésebb volt, akkor az édesanyjával élhetett, de nagyon sok gyerek pedig árvaházba került. Tehát azért itt egy közös sors mégis összekapcsolja az egymástól független interjú alanyainkat, és éppen ezért többféleképpen lehet olvasni ezt a könyvet. Lehet úgy is, hogy az ember leül és elkezdi olvasni elejétől a végig. Viszont annak köszönhetően, hogy 100 interjú egymástól függetlenül van felsorakoztatva, akár lehet interjúként is olvasni, hogyha valaki esetleg túl soknak, túl elborzasztónak találná így egyszerre.
Arról majd még fogunk beszélni, hogy ez a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy ebben a témában írjon, mennyire volt merészség akkoriban, hiszen 1985-ről van szó. Ha Magyarországot nézzük, akkor még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát nem volt annyira egyértelmű vagy alap, hogy ilyen témákban esetleg még akár olvasni is lehet, vagy akár valóban tényszerűen igazat leírni. Szóval erre majd még visszatérünk, hogy hogyan folyt a Svetlana élete tovább, illetve hogy milyen visszajelzések voltak, mert ugye egy nagyot ugrottunk egészen a Nobel-díjig 2015-ig. Most viszont arról kérdeznélek, hiszen erről már szó volt, 100 interjú gyerekek 3 és 14 éves kor között. Tehát ő olyan felnőttekkel készített riportot, akik ugye gyermekek voltak, vagy nagyon fiatalok voltak a II. Világháború alatt. Milyen nemzetiségűek voltak ezek a gyerekek? Hogyan áll össze ez az interjú kötet gyakorlatilag? Hogyan tud az ember összeválogatni ennyi embert, akik valóban megnyílnak? Mert azért, ahogy említed is, hát azért nagyon más utat járnak be az emberek a traumafeldolgozásban. Lehet, hogy valaki még 40 év múlva sem szívesen mesél arról, hogy mi történt vele 4-5-6-7-8 évesen, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, mert ez egy óriási trauma volt, egy II. Világháborút megélni.
Ugye ez kell riporternek lenni, jó riporternek lenni, és tudni kell jól megszólaltatni az embereket is. Hát olyan bizalmi viszonyt kellett nekik kialakítani, hogy az emberek megnyíljanak. De talán ez ma is ugyanígy van, hogyha tényleg egy ilyen traumatikus eseményről szeretnénk valakit megkérdezni, főleg mikrofon előtt. Az, hogy ki milyen nemzetiségű, azt nagyon sokszor nem derül ki. Nyilván itt szovjetekről beszélünk. Tehát most az, hogy valaki fehér orosz, vagy valaki ukrán, azt úgy van felépítve a kötet, hogy minden interjúban kiemel egy kis részt, úgy kezdődik így mindig, és akkor utána megírja, hogy hogy hívják az illetőt, hány éves volt, amikor a háború zajlott, és jelenleg mit csinál. Tehát például én most kinyitottam itt a 28. oldalon, megtudtuk, hogy Misa Majorovnak hívják az interjú alanyt, 5 éves, jelenleg az agrártudományok kandidátusa. Tehát azért itt sokszor szerintem a kapcsolatítőkének köszönhető, hogy hozzájutott ilyen interjú alanyokhoz, de akár például újságíró is szerepel benne, aki akkor 5 éves volt. Nyilván, aki újságíró volt akkor, amikor ő készítette ezeket az interjúkat, ott pedig sokkal könnyebben el tudott jutni. Volt, aki éppen nyugdíjas volt már ekkor, mondjuk ugye 13 éves volt a háború során, és hogyha összehasonlítanánk az első kiadást, ami Magyarországon megjelent 80-as évek végén, talán nem olyan nagy példány szemben, és szerintem nem is volt nagyon így kirakatban, hogy ezt a könyvet úgy minél többen vegyék meg, akkor láthatnánk azt, hogy ez egy kibővített kiadás, hiszen ebben nagyon sokan interjú részlet megjelenik, ami a 80-as évek végi kiadásukban nem jelenhetett meg, hiszen azért az akkori kornak a politikai berendezkedése nem tette lehetővé azt, hogy ezek így ilyen formában megjelenjenek, hiszen a háborúról beszélni a 80-as évek végében csak egyféleképpen lehetett, és nem feltétlenül az a verzió volt, amit nagyon sok interjú alanynak a visszaemlékezésében megjelenik. De akár még egy picit menjünk tovább, diszpécserrel is találkozhatunk, szerelővel. Tehát igazából ezt azért akarom, vagy azért szerettem volna kiemelni, hogy tényleg minden foglalkozásból próbált így valakit keresni. Tehát nem feltétlenül csak az értelmiségi körben, hanem így tényleg itt akár kinyitottam egy másik, egy jelenleg munkásnő, hogy tényleg a munkásoktól kezdve az egyetemi katedrán szerepet vállalókon keresztül mindenkit megkérdezett, vagyis minden társadalmi csoportosulást, és nyilván az, hogy ki mennyit beszélt róla, az itt a szövegek terjedelméből egyébként nagyon jól látszik. Az, hogy ki volt beszédesebb, és ki nem, és ki mennyire mozaikszerűen emlékszik vissza, az ugye azzal magyarázható, amit te is mondtál, hogy az, hogy ez ki hogy dolgozza fel, az nagyon eltérő.
Svetlana Alekszijevics az utolsó tanúk című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Egy kicsit már itt kinyitottad a hallgatóinknak a könyvet, és említettem a bevezetőben, hogy drámai megrendítő könyv. Miért és mitől? Mondjuk ugye én az előbb azért is kérdeztem tőled ezt, hogy milyen nemzetiségűek gyakorlatilag a benne szereplő gyerekek, mert ugye hát azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy lengyel kisfiúról van szó, vagy mondjuk egy görögországiról. Tehát, hogy azért Európában millió gyerkőc élt akkor, és ugye hát meg is magyaráztat, hogy itt azért ez egy ilyen nagyjából szovjet területen élő fiatalokból, gyerkőcökből állt, akiknek megadathatott volna, hogy játszanak, labdázzanak, beszélgessenek, a nagyszüleikkel legyenek, vagy az édesapjuk dobálja őket a levegőbe. De ugye ezek olyan gyerekek voltak, akik egy világégést éltek meg, éhezést, és hát legtöbben árvaházat. Ugye sokunknak eszébe juthat akár a Valahol Európában című színdarab is, nagyjából az is egy ilyen gyermek szemszögbe visz be minket. Szóval miért mély és miért drámai ez a kötet, hiszen sok mindent tudunk a háborúról, már most azért egyre tényszerűbben is látunk dolgokat, sok riport készül olyanokkal, akik esetleg még éltek a 2000-es évek előtt is akár. Számodra miért volt megrendítő és drámai ez az olvasmány, ez az interjú kötet?
Talán azért, mert csak személyes történetek vannak benne, lényegében kommentár nélkül. Hogyha összehasonlítjuk Svetlánának más műveivel, Általában azok úgy vannak felépítve, hogy az ő kérdését is olvassuk. Viszont ő itt tényleg háttérbe szorul, és itt, mintha ő csak egy ilyen mellékszál lenne, mintha ott se lenne, csak a válaszadókat olvashatjuk, és nem tudjuk, hogy ő miket kérdezett, csak azt tudjuk, hogy miket válaszoltak, és kicsit visszautaljak arra, hogy itt olyan emberi sorsokról van szó, akik élhették volna a boldog gyerekkorukat, de mégsem azt tették. Az egyik interjú alanyunk, aki később építész lett, nagyon jól megfogalmazt, ezt be is jelöltem ezt a részt, hogy a háború az én történelem könyvem, a magányom. A gyerekkor idejét elveszítettem, az kiullott az életemből. Gyerekkor nélküli ember vagyok. Gyerekkor helyett nekem háború jutott. És nem ő az egyetlen, aki ezt hasonló gondolatokat fogalmaz meg, és tényleg azt a drámát, azt a tragédiát, hogy ők hogy élték át, ilyen mindennapi eseményeken keresztül még közelebb tudják hozni az olvasóhoz, mintha csak azt mondjuk, hogy milyen borzasztó a háború. Igen, nagyon borzasztó a háború, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben, nagyon sokan kimondják, hogy milyen borzasztó volt, viszont ők meg is magyarázzák, hogy ez miért volt borzasztó. Tehát, hogyha akár, amit már talán a történelemkönyvekből ismerünk, hogy a németeknek volt az a stratégiája, hogy nagyvárosokat körbekeríteni és kiéheztetni. Volt olyan város, mert 900 napig éheztettek. Mikor elmondja az interjú alanyunk azt, hogy nem volt víz, nem volt áram, nem volt fűtés, de a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt ennivaló. Látta, hogy valaki gombokat evett, gombokat rágtak. És hogy milyen volt az, amikor lényegében újra élelmiszerhez jutottak, és hogy milyen hatást váltott ki az emberekből az az ösztön, amely az éhezés következtében alakult ki. És ezt nem tudjuk elképzelni, hiszen a mi környezetünk, meg a mi világunk az nem így néz ki. Viszont ahogy tényleg ezt megélt átlag emberek elmesélik, sokkal közelebb hozza hozzánk, mint az, hogy látjuk leírva azt a száraz tényt, hogy kiéheztették a várost. Ezt úgy az ember elfogadja. Viszont az, amikor tényleg ilyen életűen valaki elmeséli azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és hogy mit kellett küzdeni azoknak az anyáknak, akiknek több kisgyerekük volt, és nem tudtak ennivalót adni, és hogy mi mindent próbáltak megetetni, meg megenni az emberek, az úgy rádöbbenthet minket arra, hogy mit is jelent ténylegesen az éheztetés. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kapnak akkora mennyiséget, mint amennyire szükségük lenne, hanem hogy semmit nem kapnak.
Mi történt az írónővel 1985 és 2015 között?
Az írónő igazából mai napig aktív, most Fehér Oroszországban találnánk meg, tehát most ő Minskben él, viszont volt olyan időszak az életében fel a 2000-es évek második felében, amikor annyian zaklatták, és olyan helyekről zaklatták, hogy el kellett hagyni az országát, és akkor néhány évig Párizsban élt. Viszont talán köszönhetően az irodalmi Nobel-díjnak is sokkal jobban elfogadták az ő tevékenységét. Mert az ő munkásságában, amit talán már a beszélgetésünk elején említettünk, nagyon sok kényes téma van, ami mai napig tabunak számít. És hogy ő nyilván azzal, hogy egy új műfajt alkotott, a lehetőséget adott arra, hogy nem egyoldalúan vizsgálni valamit, hanem tényleg minden szempontból, és így sokszor olyan emberek is elmondták a gondolataikat, az emlékeiket, nem biztos, hogy szabad lett volna, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy az ő társadalmi státuszuk nem ezt várta volna el. És nyilván egy ilyen mű, vagy ilyen művek megjelenése után erre lehet számítani, vagy lehetett számítani, de most jelen tudásom szerint az ő munkásságára most büszke a hazája.
Kicsit nyissuk ki a könyvet, és ha már ugye így fogalmaztál, hogy igen, tudjuk, hogy a háború borzalmas, ki is tudjuk mondani ezt a mondatot, hogy a háború borzalmas, de mindaddig nem tudjuk felfogni, vagy átlátni, hogy ez mit jelent, ameddig szárazon, tényszerűen példákkal esetleg el nem mondja nekünk valaki, és ugye jelen esetben egy gyerek szemszögéből fogjuk látni, hogy milyen a legnagyobb tragédia, ami történhet, hogy világégés van, és háborúban kell tölteni a fiatalkorát, vagy a gyermekkorát valakinek. Nyissuk ki ezt a könyvet, és akkor egy kicsit úgy azt hiszem, hogy mi is betekintést nyerhetünk a hallgatókkal.
Nagyon nehéz kiválasztani olyan részt, hogy mi az, amit kiemelhetnék, hiszen rengeteg olyan rész van a könyvben, amit nagyon szívesen megosztanék, de kiválasztottam egy-két olyan gondolatot, ami talán újszerű is, elgondolkodható is, de mégsem az a nagyon drámai. Például kiválasztottam egy 7 éves kislányt, aki így fogalmazta meg, ami nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ő ezt így hogy élte meg, hogyha ennyi év távlatából is így emlékszik rá vissza. Hogy azt írja, hogy amikor közelről megláttam az első németet, magas, kékszemű, nagyon elcsodálkoztam. Milyen szép és gyilkol. Itt azt hiszem, ez a legerősebb benyomásom. Az első benyomásom a háborúról. De is, hogy ez egy falusi kislány volt, aki a német katonát úgy szemlélte, mint egy ember. És hogy ő azt nézte, hogy milyen a külső megjelenése, és nem azt, hogy egy gyilkos. És utána később megírja azt, hogy nem gondolt, hogy ilyen szép emberek is tudnak ölni és gyilkolni, és amikor a környezetében megöltek több embert, akkor az milyen hatással volt rá, és hogy akkor az az emberi szépség egy kicsit háttérbe szorul. Még kiemeltem egy olyan részt is, hogy egy 7 éves gyerek, aki akkoriban tévében dolgozott, megfogalmazta nagyon jól azt, hogy miért is emlékeznek egyébként a háborúra, és hogy ő is miért emlékszik. Valószínűleg elhangozhatott az a kérdés, de ugye ezt nem tudjuk, hogy miért emlékszik, vagy miért így emlékszik a háborúra, és ő erre a feltételezett kérdésre ezt válaszolja, hogy azért emlékszem a háborúra, hogy megértsem, különben minek. Ő elmondja tudatalatta azt, amiről mi is beszéltünk, hogy a feldolgozás, hogy tudják feldolgozni ezeket a traumákat, mert ő ennyi éven keresztül emlékezett erre, és próbálta megérteni. Hiszen ha megértünk valamit, akkor talán könnyebb elfogadni, és könnyebb túl is lendülni rajta, és talán nekik, az interjú alanyoknak ez egy kicsit terápia is lehetett, hogy elmondták azt, hogy ők ezt hogyan élték meg, mert valószínűleg, bár ez nem derült ki a könyvből, a válaszadók nem hiszem, hogy sokat beszéltek erről. Tehát ugye ők akkor gyerekek voltak, amikor Svetlana beszélgetett velük, akkor volt, aki már nyugdíjas volt, volt, aki családos, édesanyja, édesapó volt, de nem tudjuk azt se, hogy ők a saját családjukban erről mit mertek elmondani, és mit nem, és hogy tényleg kire milyen hatással volt, és nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy ez az apa szerep, ez így tényleg egy ilyen visszatérő jelenség, hogy így egymástól függetlenül emberek úgy fogalmazzák meg, hogy a háború az, amikor nincs ott az apám. Hogy nekik az édesapjuk elvesztése, van, aki mind a két szülőjét is elveszítette, de az ugye olyan hatása volt az életére, hogy igazából itt dölt el minden. Tehát ugye ők előtte nem voltak árvák, hiszen élőszülők gyermekeként éltek, és nyilván valamivel az ő életsorsukat és az életük későbbi alakulását meg kell tudniuk magyarázni. És nekik a háború az az egész életükre rányomta így a bélyeget, és az egész életükre olyan hatást gyakorolt, amelyet nem tudtak elfelejteni. Talán ennek a műnek az egyik legfontosabb mondandója az, hogy beszélnek el olyan dolgokról, de amelyekről nem szoktunk, vagy nem szoktak, mert nagyon sok mindenkinek segíthet. Tehát, hogyha most akár ezt a könyvet egy olyan ember kezébe veszi, aki átélte a háborút, nyilván ahhoz azért már idősebbnek kell lenni, valószínűleg azokra az emberekre ez nagy hatással lehet, hiszen rádöbbenthetik őket arra, hogy ezt mások is átélték, és hogy ami velem megtörtént, az másokkal is megtörtént.
És azt gondolom, hogy ha olyanok veszik a kezükbe, akik nem éltek át ilyen háborús időszakot, talán felnyithatja a szemüket arra, hogy nem szeretnénk még egyszer világégést megélni, és mégis nem csak itt a keleti szomszédunkban, de a világ más táján is nagyon sok háború dúl. Sokszor szoktuk azért azt látni, hogy a legnagyobb vesztesei talán a gyerekek, akik nem mennek a csatatéren, nem tudnak a döntéshozó pult mellé leülni, és nem tudják elhozni a békét sem, hiszen ők csak gyerekek. Kedves hallgatóink, mai alkalommal Svetlana Alekszijevics, az utolsó tanúk című művéről, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Múlt heti adásunkban Johann Sebastian Bach Orgelbüchlein című kötetének 7 befejezett passiós korál feldolgozásából mutattam be önöknek 5-öt. A komponista jelentős műve életében nem jelent meg, kéziratban maradt ránk. Az orgona könyvecske címével ellentétben nagyszabású gyűjteménynek indult. Bach 164 korálfeldolgozást tervezett az egyházi év rendjében. Végül azonban mindössze 45 tétel készült el. 13 kompozíció tervezett a Jézus szenvedéséről szóló énekekből, amelyek közül 7 kompozíciót befejezett, egynek csak a kezdő másfél ütemét írta bele az autógráfba. A többi kimaradt, csak címüket jegyezte fel a kéziratban. Ma a 2 utolsó korálfeldolgozást hallhatják, és a Máté Passió 2 tételét, amelyek kötődnek az orgonás sorozat tételeihez. A Wir danken dir, Herr Jesu Christ című korálszövege így hangzik, nyers fordításomban. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy értünk meghaltál, és a te drága véred által minket Istennek igazzá és jóvá tettél. Bach egyszerű 4 szólamú feldolgozása a berlini Rundfunk kor előadásában Robin Gritton vezetésével így hangzik. Az orgonafeldolgozásban, a szopránban halljuk az ének dallamát, a másik 3 szólam egyszerű témával ellenpontozza azt. Tom Koopman játszik. Az Orgelbüchlein passiós koráljainak utolsó tétele a Hilf Gott, das mir's gelinge című ének. Szövege ismét nyers fordításban. Segíts Istenem, nemes teremtőm, azt elérnem, hogy a szótagok a versben a te nevednek dicséretére kényszerítsenek, hogy akarjak vidáman felemelkedni, hogy a te igédről énekeljek, Uram, aki engem támogatni akarsz. Bach 4 szólamú feldolgozásában most minden ének szólam a korált énekli, a többi szólam a hangszerekre van bízva. Mi Az orgona változatban a szoprán és alt kánonjában jelenik meg a dallam, amelyet görbekürt regiszterrel játszik az előadó. A tenor sebesen haladó 16-ot triolákkal, nagy hangterjedelmű futamokkal írja körül a kánont. Múlt heti adásunkat az O Mensch, Bewein dein Sünde Groß orgona változatával zártuk. Ezért is szeretném önöknek ide kapcsolni Bach Máté passiója első részének záró tételét, amely ugyanezt a korált dolgozza fel. De más aktualitása is van ennek a műnek. A Máté passiót virágvasárnap énekeljük. A tétel szövege: ó ember, sirasd nagy bűnödet, amiért Krisztus atya ölét elhagyta, s a földre jött. Egy tiszta és zsenge szűztől értünk itt megszületett, közvetítő akart lenni, halottaknak életet adott, és minden betegséget meggyógyított, amíg órája el nem jött, hogy értünk magát feláldozza, és bűneink nehéz terhét egészen a keresztig hordozhassa. Az énekes szólamok tulajdonképpen a zenekar koncertó grosszójába épülnek bele, amelynek alaptémája sóhaj motívumokra épül. A bécsi Concentus Musicust és a bécsi fiúkórust Nikolaus Arnonkur vezényli. Befejezésül a Máté Passió monumentális nyitó kórusát hallhatják. A két zenekarra, két kórusra és kiemelt szoprán szólamra komponált tétel döbbenetes erővel ragadja meg nagypéntek drámáját. A két kórus így felelget egymásnak. Jöjjetek, lányok, sírjatok velünk! Nézzétek! Kit? A vőlegényt. Nézzetek rá! Hogyan? Mint egy bárányra. Nézzétek! Mit? Nézzétek béketűrését. Nézzetek! Hová? Bűneinkre. Nézzétek őt, ki keresztjét szeretetből és irgalomból önmaga vitte. E felelgetésbe szőtte bele Bach az Olaf Gottes Unschuldig című korát. Ez volt előző adásunk kezdő tétele, amelyet a Passióban a kiemelt szoprán szólam énekel. Ó Isten ártatlan báránya, akit a keresztfán megöltek, mindig türelmes voltál, noha mindig megvetettek. Minden bűnünket te hordoztad, különben el kellett volna csüggednünk. Irgalmazz nékünk, ó Jézus! Áldott nagy hetet kívánok, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.